délutáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A közelmúltban jelent meg Keller Péter, az Élő Gárdonyi Arc című könyve a Szent István Társulat gondozásában, címoldalán a mindmáig méltán híres író Gárdonyi Géza portréival. Mai vendégünk Keller Péter, akinek a neve azonban csak kevesek számára kapcsolódik össze Gárdonyi Géza nevével és életútjával, pedig ő Gárdonyi Géza dédunokája, a korábban egy tanulmánykötetben megjelent Ismerkedés a dédapámmal című írás szerzője. Az Élő Gárdonyi Arc című könyv utószavában Csévarga István irodalomtörténész a következőket írja, idézet. Keller Péter családkutató, minőségfejlesztő mérnök, aki megtalálta kutatásához a megszólító erejű, személyes motivációt. Érdeklődését dédapja életművének számos el- és letagadott, máig homályban hagyott téma és problémaköre keltette fel. Idézet vége. Szeretném megkérdezni Keller Péter urat, a most megjelent az Élő Gárdonyi Arc című könyv szerzőjét, hogy melyek voltak azok a legfontosabb motivációk, amelyek felkeltették érdeklődését dédapja, Gárdonyi Géza író munkássága iránt.
Köszönöm szépen, hogy ez a könyv, ez téma katolikus rádióban, mert a motivációnak az oka talán tényleg ide ebbe a rádióba való az Isten. Ahogy az ember foglalkozik ugye az őseivel, és nem csak az enyémmel, minden családban vannak olyan emberek, akiknek történeteit, gondolatait megőrzi valahogy a több generáción keresztül az emlékezet. Hát nekem ebben szerencsém van, ugye, mert az én dédapám nagyon sok mindent leírt, és őt olvasva azzal szembesültem, hogy pont talán a leglényegesebb dologról vele kapcsolatban kevés szó esik. Arról a mérhetetlen hitéről, ami benne megvolt. Sok újságban, sok könyvben, sok helyen írtak róla, és úgy tűnt, hogy megpróbálják ezt az életet egy ilyen kacskaringós valaminek beállítani, ami nem az. Ez az élet, ez egy teljesen egyenes vonalú valami, aminek két fontos pontja van. Az egyik, kezdjük a halálnál. Halálával kapcsolatban Torda János, egy egri ciszterci pap, szerzetes irodalomtörténész említi, hogy mi egriek a bebek bástyánál magasabbra őt nem tudtuk vinni, de hisszük a jó Isten még magasabbra vitte. Azért egy ilyen mondat egy pap ember szájából hihetetlen értékű üzenet. Tehát ez az az archiménezi pont, aminek a segítségével tulajdonképpen ez egész Gárdonyi életmű talpra állítható. És emellé a egyik pont mellé társul egy másik pont, nevezetesen az, hogy Szőlősgyörökön, az én kis falumban, ahol most egyre többet időzöm, 18 éves korában megfogalmazta az életelveit. És az életelvek között szerepel a Jézus követés. Tehát a célba érés az nem véletlen. Az életpálya egyenes, mert ezre a két pontra egy egyenes illeszthető. És akkor az ember, ha ezt tudja, és ugye én mérnök ember vagyok, akkor mellé veszi azt, hogy bizony a humántudományokban is az információk igazságtartalmához valószínűségi értékek rendelhetők. Ezt egy mérnök barátomtól tanultam, és nagyon igaza van. És hogyha az ember ezt tényleg végig gondolja, akkor feljogosítva érzi magát arra, hogy a gondolatokat megfelelően súlyozza. Ugye a dédapám egy szemérmes ember volt gondolatai vonatkozásában. Két olyan műve van, amit nem szánt nyilvánosságra, az egyik a Földre néző szem, égre néző lélek a fiainak írt gondolatgyűjteménye, a másik pedig a Titkos napló. Ezekből szépen ki lehet szedni azokat a Istenre vonatkozó megállapításokat, amelyekből tényleg kiviláglik, hogy egy végtelen mélyen hívő ember, aki a természetben mindenütt az Istent vette észre, tulajdonképpen minden műve prédikáció, minden műve a szeretetről szól, az emberek nemesítéséről szól, arról, hogy ezt az országot lelkében hogy lehet fölemelni, tehát teljesen aktualitása is van, és ugye erről az egyenesről nem beszéltek. Tehát, ahogy az ember ebbe úgy mélyebben és mélyebben belement, akkor a kérdésére válaszolva, ugye a motiváció erő az az, hogy igenis, ezeket a dolgokat próbáljuk meg egyszer valahogy szépen összefoglalni.
Számomra és nyilván az olvasók számára is bizonyára érdekes, hogy ön, az Élő Gárdonyi Arc című könyv írója egy más életutat választott. Tehát nem író lett, nem kutatta a dédapja történetét, és most a beszélgetésünk elején is azt mondja, hogy egyre többet vagyok mostanában Szőlősgyörökön. Tehát ehhez egy bizonyos eszmei, szellemi érettség kellett, hogy ön felfigyeljen dédapja istenkeresésére?
Nem tudom, hogy korral összefüggő dolog ez, azt hiszem, hogy inkább azzal az idővel arányos ez, amit az ember az ő olvasásával és gondolatainak a tanulmányozásával tölt. Mert akikkel módon van beszélgetni a dédapámról, azok az emberek egy bizonyos idő után azt mondják, hogy Gárdonyt nem lehet abba hagyni. Nem lehet letenni, nem lehet félretenni, mert valahogy valami van, ami az embert vonzza, és ez a valami, az a végtelen tisztaság és jóság, az a mai világtól teljesen elütő szellem és érzés, ami a gondolataival, a könyveiből sugárzik az olvasó felé.
Folytatjuk beszélgetésünket Keller Péterrel, az Élő Gárdonyi Arc című kötet szerzőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával. Említette ön az imént a titkos naplót, és én jól emlékszem, hogy nagy feltűnést keltett, amikor sikerült megfejteni. Ugye párhuzamosan két szerző jutott el az egyik gondolkodással, a másik számítógép segítségével a titkos napló megfejtéséhez. Miért fontosak ezek a jegyzetek az igazi Gárdonyi Arc megismerése szempontjából?
Egyrészt az ember megismeri ezeket az igazán szép gondolatait, másrészt meg észreveszi belőle azt, hogy micsoda műszaki gondolkodása volt. Tehát az édesapja fegyvergyáros volt, Kossuth fegyvergyáros, és majdnem aradi vértanú. Számomra a titkos napló elemzése, tehát ilyen minőségfejlesztő elemzése jelentette végül is a kulcsot ahhoz, hogy rádöbbenjek, hogy mi a dédapám sikere ugye a mai menedzsment világban. Neki volt egy határozott jövőképe, az örök élet. Neki, mint néptanító, ugye a küldetése pontosan ez volt, hogy akár íróként, akár újságíróként mindenütt a népet szolgálja, és a célja az volt, hogy egy nemzetnek a lelkét nemesítse, jobbá tegye. És ez a hármas egység, tehát a jövőképnek, a küldetésnek és a céloknak az egysége a magyarázata talán annak, hogy száz néhány év azután, hogy megírta az egri csillagokat, az egri csillagokból a nagy könyv lett. Egy nemzet azt a fajta hozzáállást, azt a fajta őszinte szándékot igenis 100 év után is megköszönte. Ez egy olyan fantasztikus érzés, de ugye titkos naplóból indultunk ki, tehát a titkos naplóból ezek az elemzések elvégezhetők. És a másik érdekesség a titkos naplónak igazándiból nem titkos. Mert semmi olyan dolog nincs, amit ugye egy titkos naplóval kapcsolatban az ember várna, hogy valamit rejteget. Hát nem rejteget, nagyon érdekes azt is látni, hogy sok benne megfogalmazott gondolat szinte szóról-szóra megjelenik különböző írásokban. Tehát ez egy vázlatfüzet volt, ahogy az életrajz írja, ő nagyon nem szerette, ha az ő gondolataimban turkálnak és elmagyarázzák, hogy ő mire gondolt. Olvastam olyat, hogy ugye az utolsó pillanatokban, szinte már a nyomdában adta meg a végső címét az írásainak. És a nagyapám feljegyzi, hogy örült annak, hogy a papírjait az asztalon tudja hagyni, mert a kíváncsi szemek nem tudtak vele mit kezdeni.
Borzasztóan izgalmas Keller Péter úr az Élő Gárdonyiar című könyve, hiszen az egyik vonulata tulajdonképpen a titkos napló gondolatainak felfejtése, továbbvitele és, ha szabad ezt mondani, visszakeresése Gárdonyi Géza műveiben, a másik vonulat az imént említett nagyapja, emlékei, feljegyzései, visszaemlékezései.
Igen, a cím is tulajdonképpen a nagyapám emlékére született, mert az ő könyve az Élő Gárdonyi. Ugye ő nagyon sok tárgyi, tételes információt gyűjtött össze a könyvében. Én meg megpróbáltam ehhez talán a könyvekből megérezhető lelket, arcot hozzáfesteni.
Az ön által közölt Gárdonyi idézeteket olvasva, jól látható, hogy Gárdonyi Géza, és most idézek öntől, értelme, hite, bibliai alapokon áll, szívbéli belső élmény, és így szól az idézet folytatása, hogy hite Máriás hit. Idézet vége. Kérem, mutassa be hallgatóink számára ezeknek az észrevételeinek a magyarázatát.
A bibliai alap az onnan ered, hogy ő egy vegyes házasságból született. Az édesapja evangélikus volt, és ilyen módon biblia szerető. A feljegyzések szerint dédapám mindig nála volt a biblia. Van ilyen mondása, hogy egyetlen egy könyv van, amit soha nem teszek le, és minden nap olvasom, az a Biblia. És azt kérte, hogy a Bibliájával temessék el. A bibliai történetek számára érdekes dolgok. Észre lehet venni, hogy a Biblia nyelvezetét, a példabeszédnek a technikáját próbálja meg alkalmazni. Tehát számára a Biblia sokfajta forrás, ugye nyilván az isteni kinyilatkoztatás az elsődleges, de benne formai mintát is látott. Mert az volt a szándéka, ugye, hogy úgy próbáljon megírni, hogy azt, amit ő leír, mindenki pontosan ugyanúgy érezze, mint ahogyan ő azt akkor gondolta, amikor a tollat fogta a kezében. Na most mi az, amit mindenki egyformán, de mégis személyre szabottan tud értelmezni? A Jézusi példabeszédek. A Jézusi példabeszédek nem szájba rágós valamilyen információk, hanem azt mindenki saját maga dekódolja. Mert azt mondja, hogy semmit ki ne mondj, amit az ember kitalálhat. Az lesz az igazán élmény, amit az ember saját maga fedez fel. Tehát ilyen módon a Biblia, ugye ez volt az első kérdés, talán ezzel a pár gondolattal ennek a fontosságát az ő életében be lehetett mutatni. A belső élmény, ugye? Mária alakja, az különösen a verseiben, az Útrakészülés című versnek az utolsó versek, ez egy gyönyörű Mária tisztelő gondolat. A vers arról szól, hogy meghal és vissza akar jönni a földre. Hogy itt belekeveredjen újból ebbe a földi pezsgésbe, és májusban jönne le, és vinne magával egy szár gyöngyvirágot, elvinni Máriának, hogy lássam egyszer mosolyogni őt. Azt hiszem a hatalmas harmadikban ugye ott beszél arról, hogy elhagyja a hitét, ne hagyja a hitét, és azt mondja, én a Máriás hitemet nem hagyom. Neki Mária alakja a sok-sok versében, ilyen Loretói litánia-szerűen visszacsengenek a Máriás gondolatok, de hát ha az egri csillagokat veszi az ember, ugye, a dobó a Mária segítségét és Szent István segítségét kéri. Mindenütt ott van Mária, amikor valamilyen fontos dolog van.
Folytatjuk beszélgetésünket Keller Péterrel, az Élő Gárdonyi Arc című kötet szerzőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával. Az Élő Gárdonyi Arc bevezető ajánlásában Jókai Anna így fogalmaz, idézet: az irodalomban a művészet legyen közvetítés az égi és a földi principium között. Kinek bot, kinek mankó a vándorláshoz, kinek létra, némelyeknek vastüdő a mindennapi lélegzéshez. Idézet vége. Mi volt Gárdonyi Géza véleménye a művészet szerepéről?
Azt mondja, hogy a művészet az egy olyan dolog, ami az embert az Istenhez vezeti. Ami nem vezeti, ami nem kapcsolja össze a végtelen, az nem érték. Tehát csak az az érték, ami a végtelennel hozza az embert összefüggésbe. Ezért az írásaiban például sehol semmilyen rossz dolgot nem lehet találni. Azt mondja, hogy mindenfajta írás nyomot hagy az ember lelkében. A szép és nemes gondolatok szép és nemes érzéseket. De a rossz az, mint a mocsokfolt, beleivódik a lélekbe, és nem lehet onnan kimosni. Ez is egy jézusi gondolat azért, tehát a bibliai üzeneteknek, a tanításnak azért az nem arról szól, hogy ostoroznak mindenkit, hanem a szép felé viszik. Most ez a belőle áramló, belső, átélt élmény, ezt ő rezgésnek vagy extázisnak hívja. A Titkos Naplóban ott rezgésről beszél, az Ida regényének a végén van egy jelenet, azt én úgy hívom, hogy extázis jelenet, amikor a művészek pontosan erről beszélnek, hogy mi a művészet lényege. És akkor szinte a Titkos Naplónak a logikáját és magyarázatát, és talán még a szófordulatait is ott beleviszi a regénybe, csak nem rezgést mond, hanem extázist. Hogy a művész olyan belső élményben részesül, amit meg akar magának tartani, meg akar magának szerezni, és legnagyobb vágya az, hogy átadja a világnak. És ez a művészet lényege. Tehát ez a belülről jövő valami, és ez nagyon érdekes, ugye az ő kortársai, Sík Sándor például szinte visszamondja a Titkos Naplónak a gondolatait.
Az is rendkívül izgalmas, hogy ő egy reneszánsz ember, egy polihisztor, aki ugye festett, Jókai benne látta a jövő egyik kiváló festőjét, de aki járt Egerben, és bizonyára sokan jártak hallgatóink közül Egerben a Gárdonyi házban, ott a szekrény ajtókon is láthatóak Gárdonyi Géza alkotásai, de ugyanígy zenélt is.
Igen, igen. Az ezerarcúságára, ugye, ami kiderül az életrajzból, az pedig tényleg egy csodálatos dolog, ugye, hogy 33 éves, amikor elmegy Egerbe. És 33 éves kora előtt megírta a Fel nagy örömre éneket, egy másik karácsonyi éneket, benne volt a Feszti szalomban, Jókai Szegeden festőként üdvözli. Kevesen tudják, hogy az első értékelhető Dante fordítást ő csinálta. Aminek a következménye az lett, hogy megalkotta a pokol körképet, ami abban különbözik a Feszti körképtől, hogy a Feszti körképnél az ember bemegy középre és körbe csodálkozik, hogy milyen szép, a pokol körkép pedig arról szólt, hogy a pokol bugyrain szépen végigmegy az ember. És nagyon érdekes, hogy Göre Gábor történetben ugyanaz a rajz benne van, mint ami a pokol körképnek az ismeretterjesztő anyagában benne volt.
Az irodalomtörténészek és a kritikusok ritkán beszélnek Gárdonyi Géza humoráról.
A humor lételeme volt, a mindenáron való nevettetés. Szőlős Györökön jövőre lesz a harmadik Göre Gábor humorkonferencia, és Magyarország első köztérű Göre Gábor szobra ott van Szőlős Györökön. Ugye ez a humorhoz való viszony, ez az újságíróskodása alatt világlik elő, hát már Egerben, a diák korában, képzős korában újságot szerkesztett, és a humorrovat mindig az övé volt. Győrben is, Szegeden is, és utána Pesten is. Hát Pesten így született a Göre Gábor, azt mondták, hogy valami érdekes történet kellene, és akkor megírta a Göre Gábort. De remekül vívott, ezt se tudják, párbajozott, orgonált, hegedült, festett, pókfajt fedezett fel, természettudományi munkákat csinált, régészkedett. Tényleg egy reneszánsz ember volt, és ha tényleg az ember azt veszi, hogy a Fel nagy örömre ének, amit sokan népéneknek tudják, 19 éves korában megírta, azért az fantasztikus. 21 néhány éves korában készítette a pokol körképet. Mire Egerbe ment, már azt lehet mondani, hogy szinte mindent megcsinált.
Nagyon örülök, hogy említette, hogy mire Egerbe ment, szinte már mindent megcsinált, hiszen nagyon érdekes az Élő Gárdonyi Arckönyv képmellékletei között az az ábra, amely Magyarország térképét ábrázolja megjelölve Gárdonyi Géza lakhelyeit. Döbbenetes, hogy egri embernek gondoljuk őt, és valójában addigra már körbelakta, belakta szinte az egész országot.
Belakta az egész országot, azt szoktam mondani, hogy ma mindenki a borról beszél, hogy remek érzékkel belakta az összes jó borvidéket Magyarországon, mert ugye a dél-balatoni borvidékot Szőlőgyörök-Karád, akkor Somlóhegy, Devecser, Dabrony, akkor most a Pannonhalminak hívják, a győri újságíróskodás, aztán Tokaj borvidéken úgy volt, hogy Sárospataki diák is volt, és hát az egri tartózkodása az egri borokkal való ismerkedése.
Sajnos műsoridőnk a végéhez közeledik, de azért szeretném, ha elmondaná azt a családi szálat, ahogy ön dédunokája Gárdonyi Gézának.
A dédapámnak volt három gyermeke, a Sándor, a Gizella és a József. A József az én nagyapám, az ő lánya, az Emőke az én édesanyám, és mi vagyunk ketten testvérek, úgyhogy így vagyok én dédunoka.
Miért tartotta fontosnak, hogy megírja és nyilvánosságra hozza ezt a könyvet, tehát az Élő Gárdonyi Arcot, amely nem csak Gárdonyi személyiségének gazdagságát tárja fel az olvasók számára, hanem az Isten képét is megjeleníti.
Itt meg kell említeni a Csévarga István tanár urat, mert kevés olyan nagyon jó embert ismer az ember, mint ő, aki ugye egri irodalomtörténész, és ha valaki ezt a könyvet jól meg tudta volna írni, az azt hiszem ő, és ő engem mindig csak biztatott arra, hogy írjam egyszer össze, hogy mi mindent gondolok a dédapámról, mert abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy többször, hogy hívtak Gárdonyi megemlékezésekre, és akkor én mindig más-más témát próbáltam megfogalmazni, és ezeket szépen összegyűjtöttem egyszer, és akkor arra azt mondta tanárom, hogy te Péter, ebből könyvet kell írni.
Miért ajánlhatjuk az Élő Gárdonyi Arc című könyvét diákoknak, tanároknak, olvasóknak, és egyáltalán minden Gárdonyit szerető ember számára?
Én egy elfogult ember vagyok ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy aki egy igaz és nemzetét szolgáló, a nemzete felemelkedéséért áldozatot hozni akaró, tiszta lelkű embert meg szeretne ismerni, akinek az élete tényleg a szolgálat volt, az lapozgasson bele ebbe a könyvbe.
Az Élő Gárdonyi Arc borítólapja is rendkívül izgalmas. Több Gárdonyi Arc kép néz le ránk a felhők közül.
Igen, a Szent István társulatnak tényleg mindegyik kiadása gyönyörű, de én nekem azt mondták, hogy ez a legszebb, ennek a borítója. Ez valóban egy mestermű, annak idején beszélgettünk Farkas Olivérrel, a kiadó igazgatójával, hogy mi is legyen a címlapon. Akkor úgy felmerült, hogy mi lenne, ha Gárdonyi arcok szerepelnének rajta. Kértek tőlem különböző arcokat, és gyönyörűen felhők mögé az égre rendezték ezeket az arcokat, és néznek ezek ránk.
Mai műsorunkban Keller Péterrel, az Élő Gárdonyi Arc című könyv szerzőjével, Gárdonyi Géza istenképéről beszélgettünk. A mai beszélgetésünket mához egy hétre folytatjuk, amikor közelebbről is megvizsgáljuk nem csak az Élő Gárdonyi Arc idézeteit, hanem a titkos naplóban is betekintünk Keller Péter segítségével. Munkatársaim, a felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikus kollégám Biksa Levente, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.